Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 8. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Szalai István, 1944-ben született. 1962-ben érettségizett a Soproni Széchenyi István gimnáziumban. 1967-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után azonnal munkát kapott az Egyetem Bolyai János Matematika Intézetében, a Szőkefalvi Nagy Béla professzor által vezetett analízis tanszéken, ahol a tudományos mentora Leindler László professzor lett, akinek vezetésével a végtelen sorok összegezhetősége, a Fourier és ortogonális sorokkal kapcsolatos approximáció elmélet területén kezdett kutatási munkát. 1971-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1975-76-ban egy fél évet, 1986-87-ben teljes tanévet töltött Moszkvában, tanulmányúton. Részben a Moszkvai Állami Egyetemen, részben a Szovjet Tudományos Akadémia Matematika Intézetében. 1976-ban vált a matematikai tudomány kandidátusává. Ekkor vált időszerűvé a kettős sorok beható vizsgálata. E témában írt dolgozatai a kettős ortogonális sorok abszolút, illetve erős szummálhatóságára vonatkozóan tartalmaznak eredményeket. 1983-tól kezdődően bekapcsolódott az erős Cesaro szummálhatóság határesetének és erős konvergenciájának vizsgálatába. Közéleti elfoglaltságai miatt 1996-tól 2000-ig nem jelent meg tudományos dolgozata. A közéleti szereplésből a szakmába visszatérve témát váltott, és egy eddig még nem kutatott területbe kezdett, amelynek a robbantott és zsugorított számok elmélete nevet adta. E témából 2001 óta folyamatosan jelennek meg cikkei. Számos vezetői közéleti tisztséget tölt be. 1981 és 86 között a József Attila Tudományegyetem természettudományi karának dékán helyettese. 1991 és 94 között a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója. 1991 és 92 között félállásban a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematikai tanszékének vezetője. Majd megszakításokkal 1992 és 2007 között a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematikai tanszékének vezetője. 1993 és 1994 között a Szegedi Univerzitás igazgató tanácsának elnöke. 1994 és 1998 között Szeged megyei jogú város polgármestere. 2002 és 2003 között a miniszterelnöki hivatal egyházi ügyekért felelős címzetes közigazgatási államtitkára. 2007 és 2014 között az SZTE Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar Tanító és Óvóképző Intézete matematikai szakcsoportjának vezetője. 2015-ben címzetes egyetemi tanári címet adományoztak részére. Nyugdíjasként is aktív. 2014-ben megkapta a Pro Universitate díjat, a 2015-ben Szegedért Alapítvány fődíját és a Pro Talentis díjat. Tisztelettel felkérem dr. Szalai István professzor urat, tartsa meg előadását.
Kedves közönségünk, engedjék meg mindenekelőtt, hogy megköszönjem, hogy megtisztelik ezt a mai furcsa című előadást, és rögtön egy szolgálati közleménnyel szeretném kezdeni. A est fénypontja következik abban az értelemben, hogy fölkérem Szondi Pétert, barátomat, aki a Szegedi Nemzeti Színház művésze, egyúttal matematika ének szakos, mesterszakos hallgató, hogy a Padlás című musicalből a fényév távolságot énekelje el nekünk. Péter, parancsoljál! Legalább lesz valami szép is a mai estébe. Thank you.
hely, ami szebb és jobb, ami földünkben. Lehet létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom, hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz még nem mond semmit, meddig érek, s lesz-e út, hogy visszatérjek. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bámulom, szengő fény ország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait, és el nem érem. Ott a tenger, itt az én hajó. Hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk mi. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni. De a jel, ami szól, és a hang, ami hív, még nem mond semmit, meddig érek, lesz-e út, hogy visszatérjek. Csak hallgatom, csak bámulom, szengő fény ország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait, és nekem itt vannak álmai.
Ja. Köszi szépen. Második szolgálati közlemény az az lesz, hogy a Juhász Gyula pedagógus képzőkar a napokban kiadta egy hete körülbelül Ötvös Loránnak a 1888-89-es tanév előadását, egy fél éves kurzusát, aminek az a címe, hogy a fénytan története. Aki meg tudja szerezni, nagyon melegen ajánlom, érdemes lesz elolvasni. Csodálatosan érdekes, hogy hát az az ember, akiről ugye az ELTE is el van nevezve, és nagyon nagy tudós volt az Ötvös Ingának a világhírű feltalálója, illetve alkalmazója, hogyan látta a fénytan történetét addig, ameddig ő élt. Tehát ameddig ő fungált, ameddig ő egyetemi tanárként ezt nyomon tudta követni. Ezt nagyon melegen ajánlom, hogy aki teheti, nézze meg. Ami pedig az előbb említett padlást illeti, az ugye félig mese, félig musical. Az én előadásom meg félig fantázia lesz, félig tudomány. A félig fantáziát úgy kell érteni, hogy a párhuzamos univerzumoknak a kérdéskörét én egészen 1600-ig vezetem vissza. Giordano Bruno volt, aki először felvetette, nem így, hogy párhuzamos univerzumok, hanem úgy, hogy azt mondta, hogy a világon, persze ez nem matematikai okoskodásra jutott el ehhez, hanem elsősorban a filozófiai, meg teológiai meggondolásokkal. Minden egyes naprendszer, vagy minden egyes csillag az egy-egy naprendszer, Eznek a naprendszernek lehetnek bolygói, és ott a földihez hasonló élet is elképzelhető. Hát Giordano Bruno ezért a gondolatáért az életével fizetett, mert 1600-ban a Campo di Fiorin Rómába őt elégette az inkvizíció. Remélem ez velem nem fog megtörténni. Azóta sok idő eltelt, és hát a párhuzamos univerzumok azért félig fantázia, mert azt mindenki tudja, hogyha bemegy egy ilyen sci-fi filmbe, ott mindenféle csillagkapu meg egyében be lehet lépni, aztán meg lehet látni a különböző fölnagyított szöcskéket, mint szörnyeket, amint az embert éppen megeszik, vagy valami hasonló cselekedetre készülnek. De ugyanakkor az is igaz, hogy aki ilyen népszerű könyveket szeret olvasni, most már komoly tudósok is irogatnak a párhuzamos univerzumokról, ami persze mégiscsak a fantasztikumnak a világa. A félig tudomány meg azt jelenti, hogy az az eszközrendszer, amivel mi el fogunk jutni a párhuzamos univerzumokba, az a robbantott számokhoz hasonló, tehát meg lehet mosolyogni nyilván ezt az elnevezést is, és hát ezt még nem kanonizálta a matematika. Éppen ezért in statun ascendi állapotban lévő tudományágról is, vagy tudománykutatásról is hallhatnak ma a hallgatóink, és hát akkor kezdjünk is hozzá, vágjunk bele ebbe a kérdéskörbe, megnézem, hogy tudom-e kezelni rendesen ezt a... Ez működik, igen. Na kezdjük azzal, amit hát mindenki elég jól tud még középiskolából, bár most már lehet, hogy a fizikát nem annyira tanítják, vagy nem annyira szeretik, de azért az, hogy volt geometriai optika, arra azért sokan emlékeznek, meg arra is, hogy esetleg volt fizikai optika. A fizikai optikában nem megyünk bele, tehát csak a geometriában maradunk, és hát valamikor nagyon-nagyon régen ez a könyvecske is írja, már a nagyon régiek, tehát Arisztotelésztől kezdve foglalkoztak a fénnyel. Igaz, hogy nem úgy, hogy fény, hanem úgy, hogy a látás. És hát mindenféle elképzeléseik voltak, ez a fantázia terméke is, de minden tudomány úgy kezdődik, hogy valakinek a fantáziája valamilyen irányba megindul, és alkot valami hipotézist, valami elméletet, amivel ki lehet hozni ezt a szamaszt. Hát valamikor úgy képzelték a régi nagyok, még Pláton is, hogy egy tárgyat úgy látunk, hogy a szemünkből ilyen csápok mennek kifelé, a tárgyról is jönnek csápok befelé, aztán amikor a csápok találkoznak, akkor látunk. Hát az első olyan valaki, aki hát úgy gondolta, hogy a látásnak a tényleges közvetítője az embertől meg a tárgytól lényegben független valami, a fény, az Arisztotelész volt. Hát ugye ismerjük azt a közmondást, hogy Arisztotelésznek ugyan Pláton a mestere volt, de Arisztotelész bírálta és mondta, hogy szereti ő a Pláton, de az igazságot egy kicsit jobban. Persze Arisztotelész se találta az igazságot. Az első valaki, aki a fénysugárt az egyenesekkel azonosította, az Euklidesz volt. Innen van tulajdonképpen a geometriai optika, és már ő rájött arra, hogy hát az nagyon szép, hogy a fény egyenes vonalba terjed, de aztán mégis olyan furcsán csinálja, mondjuk például a visszaverődést. A visszaverődés törvényét ő már felfedezte, tehát azt mondta, hogy van a belső fénysugár, ami ráesik egy tárgyra, van a belsési merőleges, ami a tárgyra a fény irányából bocsátott merőleges, aztán ugye ott neki ütközik valaminek, mondjuk egy tükörnek. Hát az ember úgy gondolná, hogyha valaminek neki megy, akkor abba az irányba szépen vissza is megy. De ők már felfedezték, hogy nem úgy megy vissza, hanem úgy megy vissza, hogy a belsési szög meg a visszaverődési szög egységben van a belsési merőlegessel, és akkor a visszaverődési szög ugyanannyi, mint a belsési szög. Ezt már nagyon korán felfedezte, már azt lehet mondani, hogy Euklidesz az ókorba. Tehát az a tény, hogy a fény egyenes vonalba terjed, az átváltozott olyanná, hogy a fény megtörik. Tehát, hogy törött vonal. Persze a törött vonal nem ad egy nagy-nagy változást, mert az azt jelenti, hogy egyenes szakaszokból összetett vonal. És hát ennek a nagy tudósa, tulajdonképpen az első komoly tudósa a Kepler volt, és nem is a fénytörés törvényének a pontos megfogalmazása fűződik a nevéhez, de azt fölismerte, hogyha a fény egyik közegből egy másik közegbe megy át, mondjuk levegőből vízbe, vagy megfordítva, vagy üveg és valamilyen más dolog, akkor van ugye megint, ahogy jön a fénysugár, van a belsési merőleges, azt tudjuk, hogy micsoda, és akkor lejátszódik egy olyan jelenség, hogy a fénysugár, amennyiben átmegy a másik közegbe, én úgy szoktam röviden mondani, hogy hösztörik vagy töltörik. Attól függően, hogy optikailag sűrűbb vagy ritkább az a közeg, tehát nem egyenes vonalban megy át, hanem egy kicsit törik. Egyébként ezt mindenki tapasztalhatja, hogyha a fürdőkádba belenyomja az ujját, akkor rögtön látja, hogy az egyenes ujj egy kicsit, mintha meg akarna törni, ha meg kifejezetten föntről nézi, akkor azt látja, hogy megrövidül. Ezek a jelenségek már Keplernél voltak, de Kepler még nem tudta felfedezni a fénytörés törvényét, mert azt hitte, hogy a fénytörés azzal van arányban, hogy a kétszögnek a hányadosa adja meg ezt a bizonyos törésmutatót. Hát most egy kis káromkodás következik. Schnellius és Descartes fedezték föl, hogy nem a két szögnek, tehát a belsés és a törési szögnek a hányadosai, hanem azoknak a színuszai. Hát ezért mondtam, ez kis káromkodás, hogy egy kis színusz is van benne. Tehát a törésmutató az a színusz alfa per színusz béta, ahol az alfa meg a béta a belsési meg törési szögek. Azt egyébként a tudománytörténet Schnellius Descartes törvénynek nevezte el, rossz nyelvek szerint viszont Schnellius fedezte föl. Ez a könyv is, tehát Ötvös Loránd is úgy vélte, hogy Schnellius fedezte föl. A Descartes közölte viszont először, de nem mondta meg, hogy honnan származik neki ez az információja. Nagy tudósoknak is vannak gyenge pontjai, ilyen például a hiúság. Következésképpen Descartes egy kicsit ebbe az ügybe sáros. Hát ilyenkor a tudománytörténet úgy szokott igazságot tenni, hogy mind a kettőről elnevezzük. Sok ilyet lehet példát mondani, legnevezetesebb talán a Newton-Leibniz formula, amire emlékszünk. Azt már egyikük se tudta, se a felfedezők közül, de Einstein óta azt mondjuk, hogy a fény görbül, méghozzá azért görbül, mert a gravitációs erőtér azt meggörbíti. Azt mondanom sem kell, hogy Einstein ezért, amikor ezt kitalálta, akkor még egy kicsit, hát mondjuk így, hogy hát görbe szemmel nézte a tudományt, aztán azóta ez most már igazolódott, tehát ezt elfogadjuk teljes mértékben. És akkor most egy kicsit köszönjünk el magától a geometriai optikától, és nézzük meg azt az eszközrendszert, amivel hát föl fogjuk fedezni a párhuzamos univerzumokat. Ehhez a számfogalmat kell megfelelő áttekintésbe látni, és hát egy darabig természetesen mindenki mindent lát. A természetes számokat azt mindenki látja, 0, 1, 2, 3, 4 és így tovább. Amikor az egész számokat is megemlítjük, az azt jelenti, hogy bejönnek a negatív számok, mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3. A természetes számok felfedezésére nem tudunk mondani semmit, hogy mikor történt, történelmi előtti időkből való. Az egész számok az egészen más, a negatív számokat nagyon-nagyon sokáig nem akarta elfogadni se a közvélemény, se a tudomány. Még Descartes, az előbb említett Descartes is annak idején, 1637-ben, mikor megjelent neki a nagykönyve, az egész számokat hamis számoknak nevezte, tehát nem voltak elfogadva. Ez a pejoratív tartalom egyébként végigvonul az egész számfogalmon, maga a nulla, az is pejoratív értelmű, hiszen azt mondjuk, hogy a semmi. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valami, következésképpen már a nulla is pejoratív volt. A nullának egyébként van története, kb. 900 éven át fedezték fel a nullát a különböző kultúrák, mert mindenütt megjelent, vagy legalábbis nagyon sok helyen megjelent, megjelent Babilonban, megjelent Kínában, megjelent a majáknál, annélkül, hogy valószínű, hogy ezek között azon kívül, hogy az ember nek az alkotása a nulla, tehát az ember szellemi terméke, közös vonás nincs benne. A racionális számok, ezek megint nagyon régiek, a görögök fejlesztették tökélyre, manapság úgy mondjuk, hogy a tört számok, tehát két egész szám hányadosa a racionális szám. Aztán jött a valós szám fogalma, ami annak idején nagyon nagy forradalmat váltott ki, hát főleg a pitagoreus iskola gondolta úgy, hogy minden, ami van, számokkal kifejezhető. Tehát, hogy mit tudom én, mekkora, hányan vagyunk itt, ez egy szám. Mekkora ennek a teremnek a befogadó képessége, mondjuk légköbméterben mérve, ez is egy szám. Ezek a számok általában racionális számok, és azt hitték, hogy mindent ki lehet fejezni ilyen racionális számokkal, ebbe egy egész filozófiát építettek ki, hát persze a filozófiának voltak mosolyognivaló részei, például az első férfi szám, az a hármas volt, lehet mondani, hogy miért a hármas. Hát azért, mert úgy volt, hogy az egyes volt a tökéletesség, az az istenség volt, a kettes volt a hölgyek száma, azt mindenki meg is nézheti a személy számában sokan. Ott van a kettes, ez pitagóreos örökség. Hát a férfiaknak így jutott a hármas, de aztán úgy gondolták, hogy az istenségtől mégis el kéne venni, így aztán a férfiak visszaszerezték az egyes valahogy maguknak. Tehát, na de az volt az érdekes, hogy a házasság száma meg az öt volt, mivel hogy kettő meg három az öt. Tehát ilyen is volt, ezek persze kikoptak a matematikából, de nem kopott ki az a tény, hogy egy írtó érdekes felfedezést tettek. Én egyszerűbben mondom, mint amit ők felfedeztek, mert ezt a felfedezést ők a szabályos ötszög kapcsán csinálták, csak nem akarok belemenni, nem akarok bonyodalmakat, hanem csak a négyzetem magyarázom el. Mindenki lát maga előtt egy mondjuk egy egységnyi oldalú négyzetet, és látja annak az átlóját. Ha igaza van a pitagoreusoknak, akkor mondjuk, ha egynek vesszük a négyzet oldalát, akkor valamilyen tört szám ki kell, hogy fejezze az átlót. És nem találtak ilyen tört számot. Hosszú ideig titkolták, hogy ilyen tört számot keresték, nem találták. Rájöttek, már ők is, csak mondom, titkolták egy darabig, hogy ilyen nincs. Ez az a bizonyos szám, amit most úgy hívunk, hogy négyzetgyök kettő, az nem írható föl két egész szám hányadosaként. Ez egy egész filozófiát döntött meg, és innentől kezdve beszélünk a racionális szám fogalma után, most már a valós számokról, és innentől kezdve van az, hogy megjelent a számegyenes, amit ugye úgy ismerünk, hogy egy egyenes, valahol rajta van a nulla, aztán rajta van való az egyes, és ha ez a kettő rajta van, akkor ezzel meg van határozva az összes szám, az irracionálisok is, a négyzetgyök kettő, az egy irracionális szám. A legnevezetesebb irracionális szám az persze a pi volt már akkor is, sokan nem tudják, hogy mi a pi, azt mondják, hogy 3,14, ebben csak részigazság van, mert ez egy közelítő értéke a pi-nek. A pi egyébként nagyon kacifántos szám. Ha tizedes tört alakban nézem, akkor 3,14159, aztán lehet sorolni a végtelenségig, sosincs benne még csak egy ismétlődés se, tehát nincs benne szakasz se. Természetesen mire erre a matematika rájött, addigra már 1780-as éveket írjuk, tehát nagyon sokáig dolgoztak ezen a matematikusok, mi kimutatták. Na, de a valós számok, tehát tulajdonképpen a modellszerűen a számegyenessel azonosíthatók, és akkor nézzük meg, amit megint sokan nem tudnak, hogy mit is csinálunk mi a számokkal. Hát csinálunk velük műveleteket, ezt szinte mindenki tudja, összeadjuk, kivonjuk, szorozzuk, osztjuk, hatványozzuk, gyököt vonunk, logaritmus, stb. Ilyeneket csinálunk vele. Ez az, amikor azt mondjuk, hogy számolunk vele, műveleteket végzünk. De a másik fontos dolog, amire tényleg nem gondolnak, hogy rendezzük is őket. Tehát ők egyfajta sorrendet, egyfajta nagyságrendet, egy kisebb, nagyobb fogalmat adnak nekünk, és hát természetesen van, ahol ezek kultúrától függően előtérbe kerültek, de még ma is hat, például amikor a római számok, ugye ők teljesen tökéletlenek, szegény római számok, mert ez a római számok között még nulla sincsen, de mégis örökölte a római birodalom, tökélyre fejlesztette a jogot, nem véletlen, hogyha valaki ránéz egy országgyűlési határozatra, és megnézi, az bizony római számmal van jelölve, hogy hanyadik milyen törvény, meg hanyadik cikkely, ezt ma is használjuk, ezeket a római számokat, ez tehát a rendezés. Most a dolog úgy néz ki, hogy a valós számok tökéletesek abból a szempontból, hogy műveleteket is tudunk végezni, meg rendezni is tudjuk őket. A számfogalom persze tovább fejlődött. A komplex számok, amik a következő fogalmat jelentik, azok azért vannak zölddel, mert a komplex számokat most már egy jó pár évszázada elfogadja a matematika, tehát a komplex számokkal dolgozunk. Egyébként azért jöttek be a komplex számok, mert a másod és harmadfokú, főleg a harmadfokú egyenletek megoldásához nélkülözhetetlenek lettek. Természetesen nem nagyon megyünk bele a komplex számokba, de mindig, amikor a számfogalom fejlődött, akkor valami akadályt kellett legyőzni. Az egész számok azért jöttek be, hogy el lehessen végezni a kivonást, mert különben nem lehetett kivonni az ötből a hetet. Ha azt mondjuk, hogy 5-ből 7 az a természetes szám, amit a 7-hez adva 5-öt kell kapni. Ilyen nincsen. Ha bevezetjük a negatív számokat, akkor már lesz. A tört számok az osztás miatt jöttek be, a komplex számok meg azért jöttek be, hogy a mínusz 1-ből, pontosabban a negatív számokból négyzetgyököt lehessen vonni. Talán emlékszünk arra, hogy ha négyzetgyököt akarok vonni valamiből, akkor annak nem negatív számnak kell lenni. Viszont ha elmegyek a komplex számokig, akkor már lehet négyzetgyököt is vonni, és erre ráépült egy nagy elmélet, ami már axiomatikus, ugye axiomatikus az azt jelenti, hogy a magyar matematika egyfajta agyaglábakon álló óriás, az agyaglábai azok az axiomák. Axiomák olyan típusú tételek, amiket nem bizonyítunk be, el kell fogadni, és benne szerepelnek fogalmak, amiket nem definiálunk, hanem úgy kell venni, hogy az axioma rendszer magától értetődően adja. Mit tudom én, egy ilyen axioma két pont meghatároz egy egyenest. Nem mondjuk meg, hogy mi a pont, nem mondjuk meg, hogy mi az egyenes, nem mondjuk meg, hogy ez miért igaz. Ezek az agyaglábak. Óriás meg attól, hogy van néhány ilyen axiómánk, erre ráépítünk egy hatalmas épületet, és azt a hatalmas épületnek minden állítását már az axiómák alapján bizonyítani tudjuk. Így épül fel a matematika, közvéleményt nem szoktuk erről informálni, mert egy kicsit akkor ugye a közvéleményben meginog a matematikába vetett hit. Na most a robbantott számaim, azért mondom, hogy az enyém, mert én találtam ki, azok bizony azért vannak pirossal, mert ők még harcolnak azért, hogy valaki elismerje őket. Axióma rendszerük sincs, majd látni fogjuk, hogy miük van. Egyébként, hogy mi hozta be, ez egy nagyon érdekes dolog, tulajdonképpen a technikai fejlődés, a Big Bang és a szupremális sebesség, ez volt az a két indító ok, ami miatt én ezzel elkezdtem foglalkozni, illetve hát most már ezt mondom, a valóságban nem így van, már 20 éves koromban elkezdtem vele foglalkozni, és akkor még ezekről annyit nem tudtam, de aztán rájöttem, hogy ez a kettő nekem nagyon kapóra jön. A Big Bang ugye mindenki tudja, hogy durván azt jelenti, hogy volt egy ősrobbanás 13,7 milliárd évvel ezelőtt, amiből az egész világ kifejlődött, a szupremális sebesség Einsteintől származik, pontosabban ő inkább maximálisról beszélt, itt ellentmondásban vagyok Einsteinnek, bocsánatot is kérek tőle, de én úgy fogom föl, hogy van egy sebességhatár, amit nem lehet átlépni, de elérni sem. Tehát én azt sem ismerem el, hogy a fénysebesség az a lehető legnagyobb sebesség. A fénysebességhez közeli sebességek vannak, amik ezt a szupremális sebességet jelenthetik. Nem véletlen egyébként, hogy soha senki még nem közölte el, hogy a fénysebesség pontosan ennyi. Csak azt, hogy ilyen meg ilyen pontosságig eljutottunk a méréséhez. De ezen most mi nem fogunk vitatkozni, mert ez az én előadásom, úgyhogy én azt mondom, hogy ez a szupremális sebesség körülbelül olyan, mint az abszolút zérus fok. Aki fizikában emlékszik rá, az durván mínusz 273 Kelvin fok, az se lehet elérni, alulmúlni meg végképp nem. Tehát a leghidegebb dolog a világon az abszolút zérus fok, ami nem elérhető. A komplex számok, amelyeket egy Hamilton nevű angol matematikus talált ki, meg a mi Bolyai Jánosunk, csak ugye minket mindig háttérbe szorítanak. Bolyai nem volt olyan hogy mondjam, szerencsés helyzetbe, hogy annyira tudott volna publikálni, de ugyanabban az évben, amikor Hamilton megalkotta a komplex számoknak a rendszerét, a mi Bolyaink is megcsinálta ugyanezt. Geometriai modelljét pedig Gauss nevű matematikus csinálta, aki egyébként abban az időben azzal a címmel büszkélkedett, hogy a Princeps Mathematicae, tehát a matematika fejedelme volt ráragasztva, és kicsit csúnyán bánt a mi Bolyainkkal, mert ő megtehette volna, mivel a Bolyai Jánosnak az apja, a Farkas, aki évfolyamtársa volt a Gaussnak a Göttingai Egyetemben, megírta az eredményeket, csak a Gauss, hát azt írta nagy ravaszul, hogy nem dicsérem fiad munkáját, mert magamat dicsérném akkor. Tehát mintha ő is felfedezte volna ezeket a dolgokat. A felfedezés egyébként nem a komplex számokkal kapcsolatban jelentős, hanem a Bolyai geometriájával kapcsolatban, amiről ő maga azt írta, hogy egy új, más világot fedeztem fel. Tehát Bolyai pontosan tudatában volt az ő nagyságának. Na hát akkor nézzük meg, hogy ami most van, ezt nem nagyon kell nézni. Direkt azért van ilyen tömötten írva, hogy nehogy elolvassák, de ha valaki megszámolja, ez 15 mondat, ez az a 15 mondat, amire a valós számokat ráépítjük. Amikor mondtam, hogy axióma rendszer, ez a valós számok axióma rendszere. 15 mondat, nem azt mondom, ami megrengette a világot, de amire az egész valós számfogalom épül, és hát ezek nagyon egyszerű dolgok, független attól, hogy hókusz-pókusznak látszik, ami ott ki van írva. Például a legfelső, mondom, nem kell elolvasni, az azt fejezi ki, hogyha mondjuk össze akarom adni a hármat, meg a kettőt, így, az ugyanannyi, mintha így adom őket össze. Ez a kommutativitás. Tehát kettő, meg három, az három, meg kettő. Ilyen egyszerű dolgokkal foglalkoznak ezek az axiómák. Ha lesz a legvégén időm, akkor azért megmutatom, hogy ezekkel hogyan szoktunk bánni. Egyébként alulról számítva itt kettő axióma van, ami nagyon fontos. Ez az összeadás monotonitása és a szorzás monotonitása. Ezt is inkább gyorsan elmondom, hogy mit jelent. Ez azt jelenti, hogy van két szám, az egyik kisebb vagy egyenlő, mint a másik. Ugye ez a rendezésben van. És hogyha hozzájuk adok egy harmadik számot, mind a kettő az ugyanazt, akkor ez a reláció így marad. Tehát ha kisebb egyenlő volt előtte, hozzáadás után is ugyanígy lesz. A szorzás monotonitása tök ugyanezt jelenti, azzal a megkötéssel, hogy a szorzó, amivel szorzok, az nem lehet negatív szám. Nos, ez a két monotonitás, ez az, amit a komplex számok nem tudnak. Tehát két komplex szám esetén, ha véletlenül valaki találkozik vele, sosem mondjuk, hogy az egyik kisebb, mint a másik. Őket nem tudjuk rendezni, és be is lehet bizonyítani, hogy nem rendezhetők ilyen értelemben, viszont megmaradnak a műveleteink. Most a robbantott számok, azok úgy épülnek fel, ezt se kell elolvasni. Ezek azok, amikkel én a robbantott számoknál dolgozom. Ez áll, azt mondja, hogy 5 darab posztulátumból, meg 6 darab követelményből. És azért vannak posztulátumoknak, meg követelményeknek nevezve, mert nem jutottam el odáig, hogy megalkossam az axióma rendszert, ami egyébként legalább egy emberről több munkája lenne önmagába. Engem sokkal jobban érdekel az, hogy mire jók a robbantott számaim, és bízom abban, hogy egyszer az axióma rendszert majd tisztességesen megcsinálják. Egyébként itt a utolsó, a szuper összeadás posztulátuma azért érdekes, mert ez azt akarja kifejezni, hogy a számfogalmat tovább lehetett fejleszteni a robbantott számok irányába. Úgy van egyébként továbbfejlesztve, hogy vannak a valós számok, tehát van a számegyenes. Amikor komplex számokról beszélek, akkor a számegyenesről áttérek a Gauss-féle számsíkra. Ezt elnézést transzverzális kiterjesztésnek nevezem, a robbantott számokat meg longitudinális kiterjesztésnek. Első pillantásra ez teljesen értelmetlennek hangzik, hiszen arról van szó, hogy itt a számegyenes, és ha longitudinális kiterjesztés, akkor a végtelenen túl is kéne lenni, meg a mínusz végtelenen túl is kéne lenni még számoknak, ez nyilván elképzelhetetlen, de majd erre ki fogunk térni, hogy hogy oldom meg. Azt viszont nem tudtam megoldani, hogy a műveleteket is kiterjesszük, új műveleteket kellett bevezetni, ez a bekarikázott plusz és a fölé húzott vonás, talán egy kicsit lehet látni, az a szuper összeadásnak a jele, és ez azt mondja, hogy úgy kell két robbantott számot szuper összeadni, az X robbantottat meg az Y robbantottat, hogy megnézem, hogy miket robbantottam föl, az X-et meg Y-t, azokat összeadom, és majd fölrobbantom őket, és ez lesz a két robbantottnak az szuper összege. Szuper szorzás ugyanaz, csak akkor a művelet nem az összeadás itt, hanem a szorzás. Persze, majd erre még mi ki fogunk térni egy kicsit, de csak egy kicsit. Itt vannak a követelményeink, ebből 6 van. A 6 követelményből csak egyről beszélek, meg itt szándékos, hogy ne lehessen nagyon olvasni őket. Itt például az első követelmény azt mondja, hogy mivel minden valós szám egyúttal robbantott szám is, akkor a robbantott számok halmazába két szám akkor egyenlő robbantott számként, ha valós számként is egyforma volt. Ugye ebből látszik, hogy mennyire precízen kell ilyenkor fogalmazgatni, mert az ember azt mondaná, hogy hát abszolút magától értetődő, minek erről egyáltalán beszélni. Kell beszélni. Hogyha egy kicsi társaságot veszek, és azt mondom, hogy Jancsi és Juliska, akkor mindenki tudja, hogy kiről van szó, lehet azonosítani Jancsit, meg lehet az Juliskát. Hogyha most itt azt mondom, hogy mindenki álljon fel, aki János, akkor nem biztos, hogy egy ember állna föl. Következésképpen, ha növekszik a halmaz, új fogalom kell az azonosításhoz, minél nagyobb a halmaz, annál jobban kell, és természetesen ennek olyannak kell lenni, aki korábban azonosítható volt, az is utána egyértelműen azonosítható legyen. Hát ezért van az, hogy akkor azt mondom, aki Jánosok fölálltak, na nézzük akkor a születési évszámot. Ha az is egyforma, nézzük az anyja nevét. Aztán eljutunk odáig, hogy mindenki mondja be a személyi számát, ami ugyan titok, majd az adatvédelmi ombudsman azt mondja, hogy ez már törvénytelen, de mégis ezért van személyi számunk, hogy valahogy azonosítani tudjuk magunkat. És ezt fejezi ki ez az első követelmény. Ezekből a követelményekből van 6, és az utolsó 2 az azt mutatja, hogy az én szuperműveleteim azok olyanok lesznek, hogy ők tudják azt, hogyha van az egyik, meg van a másik, és mondjuk az egyik kisebb, mint a másik, és ugyanahhoz mind a kettőhöz hozzáadjuk ugyanazt az álmot szuper összeadással, akkor ez a reláció megmarad. Ezt tudják ezek a robbantott számok. Na, hát itt van ez a képlet, ez most már nem kicsivel van szedve, hogy ízlelgessük, hogy akkor hogyan is kell robbantani. Hát veszek egy X-et, ami egy valós szám, a röbbetű ugye a reális szót jelenti, real number, hogyha valaki angolul akarja, ráteszek egy ilyen kis kallantyú félét, ez jelenti, hogy föl van robbantva. Ez nem meglepő dolog, hiszen mondjuk a négyzetgyök kettőt is úgy jelöljük, hogy a kettesen rátesszük a négyzetgyök elét, és onnantól kezdve már más jelent. És itt van, hogy hogy történik a robbantás. Ebben mindenféle dolgok vannak, és ezek között néhány dolog nagyon elemi. A legelemibb például ez a bizonyos szignum, senki sem nézze színusznak, ez SGN és nem sin, ez az X-nek az előjele. Ez azt jelenti, hogy ha az a szám pozitív, akkor ez plusz egy, hogyha a szám negatív, akkor mínusz egy, ha nulla, akkor nulla. A másik, ami nagyon könnyű, ez az X abszolút érték, mit tudom én, mínusz 3,7 abszolút értéke, plusz 3,7. Erre iskolából emlékszünk. Aztán ez is nagyon könnyű, ez a szögletes zárójel, ez az úgynevezett egész rész. 3,7 egész része, úgy, ahogy mondjuk 3 egész. A kapcsos zárójel, az meg a tört rész, 3,7 tört része, elhagyjuk belőle az egész részt, megmaradt a 0,7. Tehát ezek nagyon egyszerű fogalmak. Ez a tanhöh mínusz 1, hát ez már egy kicsit nehezebb, ez a hiperbolikus függvények inverse családjába tartozik, az a neve, hogy area tangens hiperbolikus, hát ővel ne foglalkozzunk, csak higgyük el, hogy ez itt működik. És itt van ez a I betű, ez se semmi, mert ez az a szám, aminek a négyzete mínusz egy. Tehát itt a komplex számokat én felhasználtam a robbantott számaimhoz. És akkor akármilyen valós számot vesszük, ezzel a képlettel föl lehet őt robbantani. Na akkor hol vannak ezek a robbantott számok? Ez egy nagyon szép ábra. Balázs fiam csinálta, mert én nem értek a számítás technika, az én ilyet nem tudok gyártani, de ő igen. És akkor itt azért elmagyarázom, hogy mit csinál az a robbantási képlet. Az a robbantási képlet azt csinálja, hogy ha a valós számot, ez a valós szám egyenes, ha a valós számot mínusz egy és plusz egy között veszem, és fölrobbantom, akkor a számegyenes, a mínusz egy plusz egy intervallum kirúgja magát a teljes számegyenesbe. Tehát, hogyha itt valaki vesz egy számot mínusz egy és plusz egy között, akkor robbantotja mínusz végtelentől plusz végtelenig van, és most térek vissza arra, hogy hát mi az, hogy a végtelenen túl is legyen, meg a mínusz végtelenen innen is, ha úgy tetszik, nem így kell fölfogni, hanem úgy kell fölfogni, hogy a többi szám már az egy, ha azt fölrobbantom, az már nem fér el a számegyenesen. Ezt úgy kell fölfogni, hogy kevés neki az egydimenziós tér, hogy elférjen. A számegyenes lehet tekinteni egydimenziós térnek, mert van ugye jobbra, meg van balra. A kétdimenziós térben van még fölfelé, meg lefelé is. A háromdimenziós térben meg még van elől, meg hátul is. Attól háromdimenziós a terünk, hogyha nagyon prózaian fogalmazunk, és az egynek a robbantotja az itt van. Ide kerül az egynek a robbantotja. Itt ugye rajta van a robbantási jel, aztán, hogyha tovább megyek, és az egy és kettő közöttieket robbantom, azt a robbantási képlet erre a félegyenesre helyezi, például a 3-2-et robbantottját ide teszi. Hogyha a 2-től elmegyek a 3-ig, akkor azoknak a robbantottjai itt vannak. Hogyha mondjuk a mínusz 1-től megyek a mínusz 2 felé, akkor azok a robbantottak itt vannak. Ez az hasonlít, mint amikor a Forma 1-en ilyen zászlókkal integetnek az autóknak, hogy most már neki mehetnek a gumifalnak, vagy mi a fenének, tehát elkezdhetik a versenyt. Hát ezek a robbantott számok, és természetesen itt rögtön megemlíthetjük a robbantásnak a fordítottját, a zsugorítást. Hogyha ezt a 3-2-et robbantottat megfogom, és a képletnek, azt nem írtam föl, annak az inverzével számolok, akkor a 3-2-et robbantottja szépen visszamászik ide a 3-2-hez. Majd látni fogjuk ennek a jelentőségét, és ez vezet el bennünket a párhuzamos univerzumokba. Most azonban nézzünk meg egy zsugorítási eredményt, ugyanis van egy nagyon érdekes dolog, és ez is újszerűnek tekinthető. Ugye itt van a mi háromdimenziós terünk. Ezt úgy kell elképzelni, ezt úgy lehet analitikusan leírni, hogy itt van az én öklöm, és én meg akarom határozni, hogy ez most hol is van. Hát sajnos ennek a teremnek nincs tisztességes sarka egy, de talán ott van egy. Azt mondom, hogy az legyen az origó. Akkor utána azt mondom, hogy egy egyenes, ami abból kiirány, mondjuk ott a fal mellett lenn, az legyen az egyik tengely, ami onnan így jön errefelé, az a másik tengely, ami meg fölfelé, az a harmadik tengely, XYZ tengelyek. Hát a középiskolából az X meg Y tengerre emlékszünk, ha hozzáteszünk az Z-tengelyt, akkor megvan a háromdimenziós terünk, látjuk. És akkor ezt az én öklömet háromadat pontosan meghatározza. Megfogom, lejtem a padlóig egy adat. Innen a padlóra, ahova lejtettem, bevonulok oda arra a falra, persze a padlón, ez a második adat. Onnan begurulok az origóba, ez a három adat. Úgy szoktunk mondani, egy rendezett valós számhármas minden pontot pontosan meghatároz. Na már most mi történik akkor, hogyha ezt a világot, az egész univerzum beleértendő, én megfogom és ezzel a zsugorítással, tehát a robbantásnak az inverz műveletével összezsugorítom. Ugye láttuk, hogy ahhoz, hogy egy szám robbantott, a zsugorítottja mindenképpen mínusz egy és plusz egy közé esik. Igaz ez az X-tengelyre, igaz az Y-tengelyre, igaz az Z-tengelyre, következésképpen az egész univerzum, ha hiszük, hanem ebbe a kockába belezsugorodik. Ez egy olyan kocka, hogy itt van a három tengelye, mínusz egytől plusz egyig, meg mindegyik, tehát ez egy kettő oldal élő kocka, és ebben benne van az egész világ még, hogy úgy, hogy a lapok már, tehát a kockának a lapjai, azok nem számítanak hozzá a univerzumhoz, a zsugorított univerzumhoz, hiszen az már az lenne, amikor az a bizonyos szám egy lenne, meg mínusz egy lenne, az pedig már ugye kikerült az egydimenziós térből. Itt tehát látjuk a mi univerzumunkat összezsugorítva, sőt látunk benne alkatrészeket is. Például ezzel fogunk majd a későbben legtöbb foglalni, nagyon szép ívelt vonal, próbálom mutatni. Ez nem más, mint egy egyenes összezsugorítva. Aztán ez egy másik egyenes összezsugorítva, és milyen érdekes, ez a két egyenes nem metszi egymást a mi univerzumunkba, mert látható, hogy a találkozási pontok ott fönt meg lent vannak, az pedig már az összezsugorított univerzum szempontjából végtelennek számít. Következésképpen, amit a köznyelv úgy szokott mondani, hogy a párhuzamosok találkoznak a végtelenbe, ezt ez a példa mutatja. Lehet aztán tovább játszani velük, ez például egy másik összezsugorított egyenes, és akinek jó a képzelő ereje, az látja ezen két egyenes által meghatározott zsugorított síkot is ebbe a kockába. Minden, ami matematikai képlettel leírható, belezsugoríthatható ebbe a kockába, és lehet tanulmányozni. Azon számok, azon lények számára, akik össze vannak zsugorítva, a kocka hat lapja végtelennek tekinthető. Mondja valaki, hogy ez nem jó, mert ha összezsugorítom a világot, legyen gömb alakú. Senki nem tudja, hogy milyen egy világ, ami az ősrobbanástól elindult, hogy annak milyen amorf alakja van. De azért azok, akik a matematikában jobban járatosak, azokat meg tudom azzal vigasztalni, hogy a kocka, a gömb, meg az összes ilyen alakzat úgy mondjuk egymással homeomorfak, ami azt jelenti, hogy kölcsönösen egyértelműen leképezhetők egymásba, tehát az csak egy matematikai trükk, hogy utána én most a kényelmi szempontból kocka alakú világgal foglalkozom. És most már eljutottunk odáig, hogy is fog kinézni akkor a párhuzamos univerzumok által alkotott multiverzum. Azt multiverzumnak nevezem. Hát az úgy fog kinézni, hogy megfogom ezt a kedves kis kockát, és a kockán kívüli részeket is fölrobbantom. Akkor a robbantás során a kockából lesz a mi univerzumunk, a kocka lapjaiból a végtelen távol lesz már, amit nem tudunk látni, természetesen, mert ugye most már mi vagyunk az univerzumban. Ami viszont a lapokon túl van, az a multiverzum újabb és újabb univerzumai lesznek. Tehát így működik ez. Most például gyorsan fölvesszük a 7 mérföldes csizmát, mert kevés az időnk. Itt én ide tettem egy síkot, amely sík belemetsz a mi kockákba. Egy nagyon szép szabályos hatszöget metsz ki belőle. Ha én fölrobbantom ezt, akkor természetesen a sík az kinyúlik a kockából, kifelé is megy, de ha fölrobbantom, akkor az a rész, amit ilyen erős vonalakkal van határolva, az benne lesz az a mi univerzumunkba, és a robbantás során valami valahogy ki fog nézni. Aztán ami meg a síknak az a része, ami kívül van, az meg valami máshova kerül, nem a mi univerzumunkban lesz már, de a multiverzumban benne lesz. Na nézzük meg, hogy a robbantási képlet ezt csinálja vele. Tehát így fog kinézni az a hatszög fölrobbantás után. Hát persze szegény számítógép nem tudja lerajzolni a végtelenség, például ezt a vonalat majd megnézzük egy kicsit jobban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy jön ez a húzódik itt ez a bizonyos szupersík, az a neve, és ez majd valahol ott fönn a végtelenségbe eléri a mi univerzumunknak a számunkra láthatatlan, elérhetetlen határát. De a multiverzumból látható ez a határ. Na és akkor, hát ez a képlet, ez nem túlságosan érdekes, de talán annyit lehet rajta látni, hogy amikor fölrobbantok egy pontot, itt van egy pont, a box az a dobozos robbantásra utal, majd mi látjuk, hogy mitől doboz, ott van első koordináta, második koordináta, a harmadik koordináta, és van egy negyedik koordináta is, ami azt jelenti, hogy a multiverzumot már úgy kell elképzelni, hogy nem a három, hanem a négy dimenziós tér része, ki kell lépnünk a dimenziókból, hát három dimenzióban a mi univerzumunk elfoglalja teljesen a három dimenziót, és ez a bizonyos koordináta elég komplikáltan számítható, ki nem kell belemennünk a részletekbe, de most azt a dobozt akarom megindokolni, ez az a bizonyos zsugorított univerzumunk, amit hogyha fölrobbantunk, lesz belőle az egész univerzum, ezek a kis dobozkák pedig, ezek bizonyos térnyolcadok, amik fölrobbantva a párhuzamos univerzumoknak adják majd a szabályos térnyolcadait. És hát a doboznak a leírása ez. Itt van három egész szám, a P, meg a Q, meg az R, még hozzá nem negatív egész számok. Ezek fölosztják a mi háromdimenziós terünket ezekre a dobozokra, és ezek a P, Q, R-ek lesznek a jellemzők, hogy milyen új univerzum keletkezik. Amikor a P is, meg a Q is, meg az R is mind a három nulla, az a mi univerzumunk. Aztán, mikor más számok lesznek, akkor más univerzum jön ki, és hát ez a robbantás utáni eredmény. Látszik, hogy itt van mínusz végtelentől plusz végtelenig három koordináta is. Ez egy önmagában egy háromdimenziós tér, egy univerzum, és itt mutatkozik meg, hogy az a bizonyos dimenzió koordináta az egy eléggé összetett valami, egy diszkrét hát szám, ahol hát a gyök 3, a gyök 2, és tulajdonképpen a gyök 1 csak az nem látszik, ugye, mert egy van megszorozva ezzel 3 egész számmal, és a PQR, ami itt látható, az írja le, hogy melyik univerzumról van szó. És akkor most nézzük meg, visszatérünk ahhoz a bizonyos hatszöghöz. Itt van alatta az a kocka, amiben a hatszög volt. Itt már ez a kis háromszög, ami látszik, az azt jelenti, hogy innen kiugrottunk már ez egy ilyen tégla test, ami a következő univerzumnak a felső része, úgy lehet mondani, és abba belelóg a mi kockánkból, a hatszögből kimaradt rész. Amikor ez robban, mindjárt látni fogunk rögtön egy olyat, ami már egy másik univerzumban húzódik meg, itt van. Ez már a következő univerzum, a mi univerzumkor, a szomszédos univerzumba a kockából kilógó résznek a robbantotja. Hát így azt lehet látni, hogy itt viszont ez a vonal, ez az a vonal, amiből a mi univerzumunkból fölfelé haladva azt mondtam, hogy nem tudjuk elérni, a következő univerzumban már benne van. Úgy is lehetne mondani, hogy a következő univerzumnak a UV-síkján meg lehet figyelni ezt a vonalat, sőt, hogyha a számítógépet rákényszerítjük, le is rajzolja nekünk ezt a vonalat életnagyságba, ez az a vonal. Ez az a vonal, amikor a mi univerzumunkból kitörő szupersík a másik univerzumba belép. Itt pedig veszünk egy egyenest. Hát mindenki higgyel, hogy ez egy egyenes. Egy egyenesnek a paraméteres egyenletrendszere a két ismeretlenre, tehát ha két dimenzióban csak x meg y van, akkor ezt iskolába is tanítjuk, hát három dimenzióban már nem biztos, de mondjuk, hogy barátkozzunk vele, itt a t paraméter, ami itt van, ami az x-et, y-t meg a z-t generálja, tehát ami csinálja a koordinátákat, az akármilyen valós szám lehet. Ha a T helyébe írok én egy nullát, akkor mind az X, mind az Y, mind az E nulla, ami azt jelenti, hogy az éppen a mi univerzumunknak az origóját adja. Aztán, ha a T helyébe írok mást, akkor mindig kijön valami más X, Y, Z pont, tehát ez egy egyenes. Ha ezt az egyenest lerajzoltatjuk a számítógépünkkel, akkor azt látjuk, hogy a mi univerzumunk zsugorítottjába halad innentől idáig, aztán betör abba az univerzumba, ami a mi univerzumunkkal szomszédos. Látszik, hogy itt valahol ezen a robbantott síkon itt fog betörni, aztán megy tovább egy újabb univerzumba, aztán még egy univerzumba, végtelen sok univerzumban megy ez az egyenes. Természetesen a robbantás után ő már nem egyenes, hanem szuperegyenes, és most megnézzük, hogy mit csinál vele a képlet. Hát a képlet ezt csinálja vele. Ha fölrobbantjuk az egyenest, azért van rajta itt egy robbantási jel, hogy az már robbantott egyenes. Ez a mi univerzumunk, a 3 darab 0 mutatja, hogy a mi univerzumunk az egyenletrendszere megváltozik, és azt is látjuk, hogy akkor van a mi univerzumunkban a fölrobbantott szuperegyenes, hogyha a T-paraméter mínusz γ6/2-től γ6/2-ig terjed. Aki egy kicsit akar velem számolni, az láthatja, ha a T helyébe beírná ezt a γ6/2-t, akkor itt a 2T/γ6 éppen elérni az 1-et. Ha elérné az 1-et, az azt jelenti, hogy ez a tangens hiperbolikus, area tangens hiperbolikus végtelenné válik, azaz ez mutatja azt, hogy fölfelé menve elhagyja a szuperegyenes a mi univerzumunkat. És így néz ki a mi szuperegyenesünk fölrobbantva. Nagyon szép kinézete van, látható, hogy itt az origóban van, aztán szépen megy arra fölfelé a végtelenségig, amit a mi univerzumunkban már nem tudunk lemérni. De beér a következő univerzumba, itt már be lehet írni a γ6/2-t, sőt, ha beírja valaki itt a γ6/2-t, akkor azt látja, hogy ez itt éppen nullává válik, ami azt jelenti, hogy úgy lép be a következő univerzumba, hogy az a W koordináta nulla lesz. És valóban a számítógép le is rajzolja nekünk, ez már a következő univerzumban van, itt lép be, és nem úgy működik, mint ahogy várnánk, hanem azt lehet észrevenni, ha a γ6-ot írjuk be, akkor azt lehet észrevenni, hogy mind a 3 koordinátába ide egy akar kerülni. Ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy mind a 3 koordináta elmegy a végtelen felé, amit a számítógép gyönyörűen mutat, tehát megy a következő univerzum, így mondom, bal alsó sarkába, és ott tér be a következő univerzumba. Természetesen, ha beír a következő univerzumba, látszik az univerzum koordináták most 1-1-2, megint más az egyenletrendszer, és a paraméter megint megváltozott, viszont azt észre lehet venni, hogy ha a T helybe beírjuk a γ6-ot, akkor itt is nulla lesz, itt is nulla lesz, és itt is nulla lesz, és abban a pillanatban ez azt jelenti, hogy a mi szomszédos univerzumunk a szomszédos univerzumba, az origóba talál be ez a szuperegyenes, és valóban a számítógép ezt le is rajzolja, itt az origóba ér be, és innentől kezdve már csak a mi fantáziánkra kell bízni, hiszen ez pontosan ugyanaz az indulás, hogy a mi univerzumunkba elindítottuk, ez a következő szomszédos univerzumba elérkezik oda az UV-síkra, megint megy a bal alsó sarok felé, aztán újra így megy, tehát így bukdásolva végighalad a multiverzumon érintve egy csomó univerzumot a mi egyenesünk. Ez pedig, hogy egy kicsit ijeszgessem a társaságot. Visszajövünk a Földre, megjártuk az univerzumot, a multiverzumot, és így tovább megnézegettük. Mi van a Földön? Hát a Földön az van írva, hogy -1 × -1 = +1. Nem akarom megsérteni senkit, de állítom, hogy a jelenlevők döntő többsége számára ez dogma. Sose látták, hogy miért igaz. Ez ugyanis már egy olyan állítás, amit az axiómáinkra visszavezetünk. Pedig pofon egyszerűnek tűnik, hogy -1 × -1 + 1, de hogyha a lelkük mélyén meggondolják, hát ez bizony azért van, mert így tanultuk. De hogy mitől van így, most megmutatom, hogy az axiómáink hogyan működnek ebbe az esetbe. Ezt ugyanis már bizonyítani lehet. Tehát ez már nem az agyagláb, hogy -1 × -1 = +1, az már az óriás kategória, be fogjuk bizonyítani. Hogyan indítjuk el? Azt mondjuk, hogy az axiómáink biztosítják, hogy minden számnak van ellentétje, egynek az ellentétje a -1, összeadva őket 0, attól ellentett. Utána mind a két oldalt megszorozzuk -1-gel balról, itt is megszorzom, meg itt is, mind a két oldalt. Utána alkalmazom azt, ez egy úgynevezett disztributív törvény, hogy a -1-gel megszorzom az 1-et is, a -1-gel megszorzom a -1-et is, és ezeket majd össze fogom adni. Itt már használtam, hogy az axiomák kimondják, hogy az 1 úgy szoroz, hogy nem csinál semmit a szorzandóval, tehát itt ez marad -1. Itt megjelenik a -1 × -1, ami mi nekünk a célunk, hogy mégis mennyi. És itt meg azt alkalmazom, hogy a nulla ez egy nagyon undok szám a szorzás szempontjából. Ugye az axióma azt mondja, hogy a nulla olyan szám, amit bármihez hozzáadva nem történik semmi. De a szorzásnál, nekem azt mondta Rédei professzor, aki engem tanított annak idején, hogy azt szoktam mondani a közelben, hogy a nulla az se nem szoroz. Hát nem igaz. Ő szoroz csak igazán. Olyan agresszíven szoroz, hogy akármit megszoroz, saját magát adja eredményül. Tehát itt így jön be a nulla. Utána mindkét oldalhoz hozzáadok 1-et. Itt is hozzáadtam az 1-et, itt lesz az 1 + 0. A jobb oldalt már könnyű nyomon követni, mert a nulla ugye nem változtat hozzáadásnál, tehát itt mindig egy lesz. A bal oldallal egy kicsikét foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan törvény, amit úgy hívunk, hogy asszociativitás, tehát ezt a zárójelet, ami itt van, áttesszük az első kettőre, akkor az egy meg a mínusz egy egymás mellé kerül, és itt természetesen megmarad szépen a mínusz egyszer, mínusz egy, amire kíváncsiak vagyunk, és innen már nem nehéz a folytatás, mert az egy meg mínusz egy együtt megint nulla, ez maradt, és a nullát hozza, az a nem történik semmi, és kijön, hogy mínusz egyszer, mínusz egy az egy. Ezért küzdöttünk. Azt hiszem, már csak az van hátra, hogy megköszönjem a türelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Hobb Béla, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi tanára tartja meg a Lézerek a gyógyászatban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!